Szeretnék kiemelni az előbb felolvasott szakaszból, a Máté írása szerinti evangélium 9. fejezetéből pár verset olvasok újra. Ez lesz a mai istentiszteletünk alapigéje. Miközben ezeket mondta nekik Jézus, egy zsinagógai előjáró ment hozzá, leborult előtte és így szólt: a leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed és élni fog. Amikor Jézus bement az előjáró házába, meglátta a fuvolásokat, meg a zajongó sokaságot, így szólt: menjetek innen, mert a leányka nem halt meg, csak alszik. Azok pedig kinevették. Amikor aztán kiküldték onnan a sokaságot, bement, megfogta a leányka kezét, mire az felébredt. Kedves testvérek, lehet, hogy nem is olyan távoli jövő reklámja, egyik lehetséges reklámja így fog hangozni: lepje meg ön is szeretteit magzata tökéletes viaszt másával. Jól mondtam, de azért megismétlem, csak hogy szokjon a fülünk majd az ilyen típusú reklámokhoz, tehát lepje meg ön is szeretteit magzata tökéletes viasz másával. Az elmúlt napokban olvastam a hírt, hogy hála már a technikának, a 3D-s nyomtatónak, hogy ez micsoda, még én se tudnám jól elmagyarázni, de biztos van, aki tudja. A következő szolgáltatást kínálják Amerikában. Egy várandós édesanya elmegy ultrahang felvételre, készül maximum 5 felvétel, és azt összekötve számítógéppel, bizonyos programok segítségével, és ezzel az úgynevezett 3D-s nyomtatóval, ami térben tud létrehozni kézzel fogható produktumot, ki tudják nyomtatni a magzat tökéletes mását. Az amerikai cég ezt egy selyem dobozba belehelyezve adja át a megrendelőnek. Nagyon fontos, hogy 10 megrendelés fölött kedvezmény jár, ez is olvasható volt. Potom $600 lehet egy ilyen kis ajándékkal meglepni az izguló nagyszülőket, vagy lehet kellemetlen helyzetbe hozni az apukát, vagy a vélt apukát, de nem folytatom ezt a sort. Igen, itt tartunk. Bizarr az egész, és valahogy a hátamon rohangál a hideg, hogy kezembe fogom azt a 20 centis, teljesen élethű az arc és minden. De itt tartunk. Milyen hatalmas az ember, ugye? Milyen hatalmas a tudásunk, milyen egészen fantasztikus dolgokat vagyunk képesek létrehozni, de ami miatt ezt a gondolatot idehoztam, az egy más irányú gondolat, nem a technika előtti hódolás. És ez a gondolat valahogy így tudnám megfogalmazni, hogy lemodellezése, lemakettezése a valóságnak az a mai ember számára már kézzel fogható távolságban van. Ugyanakkor valahol mégiscsak hiányzik valami ebből a makettezésből, ebből a lemodellezésből, és ez nem más, mint maga az élet. Lehet, hogy megszólalásig olyan lesz az az előállított lenyomata a kis gyermeknek, de ugye élet nincs benne. Milyen sokan vágynak arra, hogy bárcsak le tudnák modellezni előre az életet, a holnapot. Bárcsak tudnánk azt, hogy mi vár majd ránk holnap, vagy 2 év múlva, vagy 5 év múlva, hiszen hogyha ismerjük a jövőt, ha le tudjuk képezni, ha le tudjuk modellezni, akkor már fel is tudunk készülni rá. Itt van ez az édesapa, akiről olvastunk a történetben. Ha előre láthatta volna lánya betegségét, akkor valószínű mindent megpróbált volna megtenni azért, hogy ez a betegség elkerülje. Felkészült volna rá, mindent megtett volna, hogy valahogy elkerülje ezt a betegséget. Pedig lehet, hogy nem is véletlen az, hogy nem tudjuk a jövőt. Lehet, hogyha el tudnánk kerülni minden rosszat, azzal ártanánk magunknak a legtöbbet. Mire gondolok? Krisztus előtt 5-600 körül élt egy kínai stratéga, úgy hívták, hogy Sun Tse. Lehet, hogy a kiejtés nem az igazi, de kínaiban nem vagyok otthon. Ő írt egy művet a háború művészetéről. És ebben egy nagyon érdekes gondolatot fogalmazott meg, ami bár konkrétan a háborúról szól, de majd meglátjátok, mennyire passzol ide. Olvasom szó szerint. Azt mondja, seregünk csak akkor képes megmaradni, ha előzőleg bevetettük már pusztulással fenyegető területen. Csak akkor tudja seregünk életét megmenteni, ha előzőleg megjárt már halálos területet is. Mert katonáinknak előbb hátrányos helyzetbe kell jutniuk, csak azután képesek jól intézni a győzelem vagy a vereség dolgát. És az egész, ami megragadott ebben az idézetben, az ez a mondat, hogy katonáinkat előbb halálos területre kell vinni. Halálos területre. Hogy miért? Azért, hogy, bár gondolom én, nem biztos, hogy ez az egyetlen válasz, azért, hogy átélje csontig velőig hatolva azt, hogy mit jelent háborúban állni. Mit jelent az életemet kockáztatni. Csontig velőig átélje azt, hogyha megmenekül, ismerje az érzést, a kiszolgáltatottság, a jaj, majdnem elvesztem érzését, ezáltal sokkal jobban fogja becsülni az életet, a lehetőséget, a bajtársat. És hogyha ezeket az érzéseket megismerte, teljesen máshogy fog harcolni. Azt gondolom, hogy nem csak a harcra és a csatára igaz ez a gondolat. Hitem szerint a mi életünk is csak akkor fejlődik és lesz győztes, ha megjárunk halálos területeket a mindennapjainkban. Mit jelent ez? Egy igen érdekes gyerekkori emlékem van, ami aztán már csak felnőtt koromra lett megértett, kézzelfogható valósággá. Ugyanis szüleimet soha nem hallottam veszekedni. Gyanús mi? Hiszen mindjárt tudjuk, hogy ilyen nincs. Hát ahol főleg egy férfi meg egy nő él együtt, a világ két legkülönbözőbb teremtménye, ugye milyen furcsa dolog ez az egész házasság gondolat, szinte érthetetlen, hogy a tűz meg a víz hogy tud együtt lenni. No hát nem véletlenül gyanús ez az egész, gondolhatja bárki, mert ilyen nincs. Aki ezt állítja, az nem mond igazat. Az igazság az, hogy számomra ez volt a természetes. Ebben a közegben nőttem fel. Aztán, ahogy én is nőttem, egyre több konfliktusba kerültem a saját kapcsolataimba, legyen az baráti, legyen az szerelmi kapcsolat. És kezdett megfogalmazni bennem a gondot, hogy nincs olyan, hogy a szüleim nem veszekednek, maximum csak jól titkolják, maximum csak akkor intézik ezeket a dolgaikat, amikor mi nem halljuk. De rögtön jött a reagálás, hogy ez nem lehet, mert egy pici panel lakásban éltünk heten, ott egyszer nem lehet elbújni, az meg nem valószínű, hogy lemennek az utcára veszekedni, mert hát mégiscsak így meg... Szóval valahogy kezdett a kérdőjel rajzolni bennem, ez tényleg igaz? Lehetséges? Aztán már felnőttként esett le. A gyülekezetnek már mondtam ezt többször, hogy az én bátyám fél éves korában egy halálos betegséget kapott, és gyakorlatilag szüleim ott álltak a halálos ágya mellett. Átélték pontosan ugyanazt az érzést, amit ez az apuka. Átélték a kiszolgáltatottság, és a gyenge vagyok, és kevés vagyok érzését. Halálos területen jártak. Az ő elmondásuk szerint az ország református gyülekezeteinek a fele azért imádkozott, hogy ez a kis élet ne halljon meg. Az imádság meghallgatásra került, csak ugye nem úgy, mint ahogy azt az emberek várták volna, vagy akárcsak a szüleim, mert fogyatékos maradt a testvérem, míg az életben van a mai napig, de fogyatékos. És erre döbbentem rá, hogy ha valaki egyszer már ott megáll a halál területén, ahogy a kínai stratéga mondja, a szüleim ott álltak, ahhoz képest minden emberi konfliktus, ami egy házaspár között létre tud jönni, csekélység, nulla, semmi, légnemű. Ami egyébként más házaspárok olyan jókat tudnak veszekedni, hogy hol nyomod meg a fokrémes tubust, meg hogy ismerjük ezeket, azok egész egyszerűen náluk már nem érték el az inger szintet, hogy ebből veszekedni érdemes legyen. Mert álltak a halál területén. Tudták, hogy mi az igazi próba az ember életében. És én most már elhiszem nekik, hogy ők tényleg így éltek. Amit akkor láttam és tapasztaltam, most már megértett valóság lett. Csak azt tudja az életét megmenteni, fogalmaz ez a kínai bölcs, aki előzőleg megjárt már halálos területet is. Ezért nincs értelme menekülni a fájdalom elől. És az a modern eszménykép, amiben a ma embere él, hogy próbálunk már mindent megtenni azért, hogy csak egy percet se kelljen várakozni, már előre idehozzuk a babát, egy selyem dobozba átadjuk, csak ne kelljen a bizonytalanság várakozásába lenni. Az az álomkép, amiben él a ma embere, hogy próbáljunk olyan világot kialakítani, ahol minden, ami biztonságunkért és kényelmünkért, emlékszünk a múlt hétről, hogy a repülőn ugye ezzel a mondattal vezetnek be minden mondatot. Az ön kényelme és biztonsága érdekében tegye ezt és ezt. Az egész világunk erről szól, minél kevesebb nehézség, minél kevesebb baj, és az ember képtelen erőssé válni, harcedzetté válni. Ennek az édesapának a fájdalma leírhatatlan. Gyermeke halálát kellett végignéznie, nem tudom, hogy van ennél nagyobb mélység az életnek. Ennél a ténynél fájdalmasabb dolog lehet-e? És az ember, aki a tények, az ismeret és a látható világában él, a legnyomorultabb lény minden teremtmény között. Az az ember, aki a tények világában, a látható, az ismeret világában él, a legnyomorultabb miért? Mert ott a mondatok végén pont van. A lányom most halt meg. Emlékszünk, így kezdi Jézusnak. A lányom most halt meg. Az emberek 90%-án ez a mondat lezárul, pont, vége, nincs tovább, meghalt. Az ember, akinek nincs más, csak látható, és csak a tény, és az eddigi tapasztalataink alapján megértett világkép, annak itt pont van. De hát mi más jöhetne? Hát eddig ezt tapasztaltuk. Mi van akkor, hogyha a halál jön? Pont van. És vége van, és nincs tovább. Okolható ezért az ember? Nem. Hiszen ezt látja, ezt tapasztalja. Joga van így látni az életet? Maximálisan. És én nem veszem el ezt a jogát nekik, és tőlük. A kérdés csak az, hogy így van-e békességed, és van-e szabadságod. Mert erre a szomorú válasz viszont az, hogy semmiképpen. Ha csak azt fogadom el valóságnak, amit eddigi tapasztalataim alapján gyűjtöttem be, akkor nincs békesség, és nincs boldogság. Ezért, főleg a modern és felvilágosult ember számára, az élet maga a pokol, pedig olyan technikai tudás birtokában vagyunk, hogy akár az élet tényleg szólhatna csak és kizárólag a mi kényelmünkről és biztonságunkról. Nem a körülmények, a lehetőségek hiánya miatt boldogtalan a mai ember, hanem mert elvesztette egy csodálatos titkot. Hagyta, hogy ez a titok elvesszen. Elvesztette a hitét. Ahogy egyszer valaki mondta, nem hisz semmiben, ezért már mindent elhisz. Ha azokban a körülményekben kellene nekünk élni, mint amiben a középkor vagy akár az ókor embere élt, hát azt hiszem egy napot sem bírnánk ki. Az akkori embernek az erős hite volt az egyetlen, amivel el tudta viselni a hétköznapi tragédiákat, amik mindennaposak voltak, akár gyermekeik elvesztését, a gyógyíthatatlan betegségek fájdalmát. Európában minden második gyermek élte csak meg a 10 éves kort a középkorban. Minden második gyermek. Képzeljük el ebben a valóságban az életünket, akinek több gyereke van. Csak ossza el kettővel. Borzasztó lehet ez. Mi más segíthetett volna ennek az embernek és ezeknek az embereknek, ha nem ez a megmagyarázhatatlan reménység és hit abban, hogy a mondat végén nem pont van. Hogy a mondat végén nem pont van. Igen, azt gondolom törvényszerű volt, hogy a felvilágosodással, az ismeret és a tudomány fejlődésével, gyarapodásával a hit jelentősége egyre csökkent. Az egyház háttérbe szorult. Persze az egyház is mindent megtett azért, hogy ez így legyen. Csak azt nem látom, hogy a tudástól, a fejlettségtől boldogabbak lennénk. És oda jutott ez a modern ember, hogy értetlenül áll a csoda hallatán. A csoda történet hallatán. Talán közöttünk is vannak olyanok, akik úgy magukban nem rossz szándékból, de így megmosolyogták ezt a történetet, mert ilyen nincs. Hát ezt mindenki tudja, hogy ilyen nincs. És a ma embere nem meri hinni a csodát, mert fél tőle. Nem tudom, hogy a te számodra hogy hangzik az édesapa mondata. Mert ellentétben a megszokottal, az ő tény megállapítása után nem pont jön, hanem vessző és egy érthetetlen szó, hiszen így fogalmaz: Mester, a leányom most halt meg, vessző, de, jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog. De, mondja az apa, egy olyan helyzetben, ahol semmi értelme nincs emberileg ennek, mint a számára a tények nem maga a valóság, hanem csak annak egy szelete lenne. Vessző és de. A lányom most halt meg, de. Mintha számára a tény nem maga a valóság lenne, hanem annak csak egy szelete. Igen, mert van egy olyan szelete a valóságnak, amit úgy nevezünk, hogy halál. Ez is valóság. De olyan is van, hogy feltámadás. Ez legalább akkora része a valóságnak, ha nem nagyobb. De, mondja az apa, és megnyitja a világot teremtő erőnek, az Istennek magának az utat. Megnyitja a valóság egy más dimenziójának. Nevezzük ezt csodának. Igen, innen, ahonnan mi vizsgáljuk, persze ez csoda, mert nincs rá emberi magyarázat. De onnan, ahonnan Isten látja a világot, és alkotja, és teremti a mai napig, ez maga a természetesség. Ebbe semmi érthetetlen nincs. Sőt, ez a világ igazi rendje. Jézus elindul. Hívja az apa ezzel a vessző de szócskával, kifejez mindent, amit el lehetne mondani, és Jézus elindul. Menet közben, szinte csak úgy mellékesen, történik még egy hitből fakadó csoda. Egy asszonnyal, akit hosszú évek óta gyötört egy betegség, az állandó vérzés. És nem nehéz elképzelni, hogy az állandó vérveszteség az folyamatos és állandó, egyre jobban való gyengülést jelentett. Gyötörte ez a betegség. A többi evangéliumban azt is tudjuk, hogy minden pénzét orvosra költötte, de senki nem tudott már neki segíteni. Folyamatos vérzésével folyt el az élet ereje ennek a nőnek. Folyt el a reménysége, hogy vége lesz és nincs tovább. Halálos területen járt ő is. Aztán nem maradt más számára, mint egy érintés. Ráadásul egy ingyenes érintés. Minden vagyon a orvosokra ment, nem hozott megoldást. És egy apró, egy hitből fakadó, ingyenes érintés. És a csoda megtörténik. Istenem, köszönöm neked, hogy akár ennyire egyszerű is lehet. Jézus megérkezik a házhoz. A világot teremtő Úr megáll egy emberi tragédiák által sújtott ház előtt. Micsoda végletes kép ez. Az emberi lét és sors végletes képe van ebben. A két végletet látjuk. Halálos területen. Jézus megáll, és ahonnan ő nézi az ember világot, onnan nincs tragédia. Ezt olvassuk, amikor Jézus bement az előjáró házába, és meglátta a fuvolásokat, meg a zajongó sokaságot. Abszolút el nem ítélhető módon a ház tele van gyászoló és síró emberekkel. Hát mi mással lenne teli? Újongó és táncoló emberekkel? A reménytelenség hangjai összeadódnak és zajjá formálódnak. Ezt olvassuk, bement az előjáró házába, és meglátta a fuvolásokat, meg a zajongó sokaságot. Amikor az egyéni fájdalom már arra sem méltó, hogy az artikulált hang legyen. Összeadódik zajjá, káosszá. Ahol ilyen nagy a reménytelenség zaja, ott nem lehet nagy dolgokat megérteni. Csendé kell szelidülni benned is a zajnak, ahhoz, hogy csoda történjen veled. Jézus így szólt, menjetek innen, menjetek ki, mert a leányka nem halt meg, csak alszik. És most jön egy mondat, ami teljesen természetes, hogy itt van, és nem ítélem el egy pillanatig se azokat, akikről szól. Azok pedig kinevették őt. Ez a természetes reakció. Ami miatt mi hívő emberek olyannyiszor háttérben maradunk, és nem merünk szólni. Íme a természetes reakció, ami miatt mi inkább olyan sokszor csendben maradunk, csak nehogy kinevessenek, mert azt olyan nehezen viseli a büszkeségem. Íme a természetes reakció, amitől mi is félünk olyan sokszor. Ne feledd, természetes a kinevetés. Főleg, ha olyan embertől jön, akinek a valósága csak addig terjed, amit ő ért a világból. Milyen szegénység ez. Persze, hogy nevet. De a gúnyos nevetésből, ha te nem ijedsz meg, Istent dicsérő himnusz válhat. Amikor aztán kiküldték onnan a sokaságot, Jézus bement, megfogta a leányka kezét, mire az felébredt. A zaj elcsendesül, most már hallani lehet a lélek munkáját, a lélek szavát, azt a gyógyító csendet, ami hirtelen betölti a szobát, azt a gyógyító csendet, ahol a fizika és a kémia és minden tudomány egy pillanat alatt hatályon kívül van helyezve, és megtörténik a csoda. Mint ahogy annyi ember életében már ez megtörtént. Az enyémben is sokszor, és tudom, sokan vagyunk itt, akiknek szintén. Mert teli van az élet ilyen csodákkal. Hiszen mi mást jelenthetne, ha valaki újjászületik? A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mi ez, ha nem egy feltámadás? Mi ez, ha nem egy újjászületés? Hiszem és vallom, testvérem, hogy ez nem a kiváltságosok ajándéka. Van-e elég bátorság benned, hogy a zaj csendészel időjön? Ha igen, és megnyitod a te szívedet, a te hitedet, a te lelkedet, ezelőtt a gyógyító, teremtő erő előtt, ugyanilyen csoda fog veled is történni. Így legyen. Amen.